Kossuth Rádió Csávolyon, FM 96,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
Budapesten járunk, egy a Dózsa-György úton álló házban. Itt nőtt föl Piács Vali balettmester. Itt kezdett tanítani, majd iskoláját a Wesselényi utcába költöztette, és a lakás újra családja otthona lett. Itt élt férjével, itt nevelte lányait, és itt köszöntötték 100. születésnapján is.
Minden nap reggel, mikor felkelek, akkor tonnázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, nem foglalkozom ebben a témával, úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.
A beszélgetésünkhöz frissen főtt teát kapunk, csinos csészékben, egyenes tartásunkat pedig én őrzöm nehezebben. Nagyon szép ez a lakás. 8 éves volt körülbelül, igen, amikor ide költöztek?
Igen, ez úgy volt, hogy a 3. osztályban jártam, úgyhogy azóta itt vagyok, és nagyon szeretem ezt a lakást, és megszoktam azt a tágasságot. Persze akkor ugye az volt, hogy itt, ahol most ülünk, egy ebédlő volt. Középen volt egy hatalmas asztal, 12 székkel, ott volt a gyerekszoba, ott pedig a szüleim szobája. Most aztán az évek során ez változott. Végül a szüleim szobájában rendeztük be az első tanítási lehetőségemet, amiben az anyukám nagyon segített. Amikor az első tanítvány becsöngetett, akkor azt mondta nekem, hogy kislány, szólj az anyukádnak, hogy jöjjön be, mert mi szeretnénk a balett felől érdeklődni. És akkor mondtam, hogy én vagyok az.
Nagyon meglepődtek?
Igen, igen. Egy kicsit bizalmatlanok is voltak, mint aztán később kiderült, hogy ez a kislány, aki az első növendék volt, nevére is emlékszem, Belényesi Évának hívták. Táncos lett, és a Duna együttesbe, vagy az Állami Népi együttesbe
néptáncolt.
Néptáncolt, igen. Az alkata miatt szívesen alkalmazták, de ő a klasszikus balettet szerette, de majd most megkérdezem tőle, igaz, hogy 70 éve nem beszéltem vele, de majd meg fogom keresni.
Az alkatot szóba hozta. Ön örökölte a családban valakitől a nagyszerű alkatot?
Valószínűleg örököltem, de a családunkban tudomásom szerint senki nem foglalkozott művészettel. Az anyukám, aki itt az iskolának az adminisztrációját intézte, mindig kérdezték tőle, hogy ugye ő is táncolt. És akkor mondta, hogy ő nem. De nagyon tetszett neki, hogy kinézték belőle, mert ugye az, hogy táncos, akkor arra azt gondolják, hogy szépen mozog, és hát a legtöbb gyereket is úgy hozzák, hogy én nem akarom, hogy táncos legyen, én csak azt akarom, hogy olyan sikeres legyen. Szóval ön is olyan szép, egyenesen tartja magát, majd biztos, hogyha ide fog járni, akkor ő is ilyen szép, egyenesen fogja tartani magát, és sikeres lesz.
Itt ebben a szobában, ami most a szomszédszoba, a szülei egykori hálószobája, az első helyszíne az iskolának, ott is volt már rúd?
Már volt rúd.
Rúd kell, hogy legyen egy iskolában.
Asztalos bácsi, aki azt megcsinálta úgy, hogy volt rúd, igen. De hát persze a kicsikkel ezt a rúd gyakorlatot nem vettük nagyon hosszúra.
Az anyukája vette észre, hogy ügyesen mozog?
De nem, hanem az iskolában én voltam a legjobb tornász. Úgyhogy az évzáró ünnepélyeken mindig én tornáztam, amit én találtam ki. Így kezdődött, és akkor először akrobatikát tanultam. Ott az akrobatika tanfolyamon megismerkedtem a lányokkal, akik klasszikus balettet tanultak a Nádasi féle iskolába. Ő volt az opera balettmestere, és akkor beleszerettem a táncba. Azért jártam meg az akrobatikára is, úgyhogy megtanultam a szaltót, meg a flükfakot, de igazából a táncot szerettem. És akkor a gyerekek ezt érezték rajtam, és ők is beleszerettek, és már nem csak azért jártak, hogy sikeresek legyenek, hanem mert jól érezték ott magukat, és rájöttek, hogy ez milyen jó a tánc.
Azért táncol, és azért tanított táncot, mert jól érezte közben magát. Igen. Mert jó táncolni. Ezzel még én is egyetértek, akinek aztán semmiféle nagy képzettsége ezen a területen Igen. nincsen, de én is szeretek táncolni, meg mozogni.
Igen, szóval úgyhogy volt olyan anyuka, aki azzal hozta a gyerekét, hogy valahol beíratta, és a gyerek azt mondta, nem akarok menni, mert ott a néni kiabál hangosan, hogy nyújtsam ki a lábamat, és én ezt nem szeretem. Valaki azt mondta, hogy jöjjön el hozzám, és én nem fogok kiabálni. Tényleg nem kiabáltam. A következő órára jött az anyuka, és hogy a kislány már azt kérdezte, hogy én minden nap szeretnék jönni, miért csak hétfőn meg pénteken lehet jönni, mert ez itt nagyon jó, amit csinálunk. És én ettől nagyon boldog lettem, mert úgy éreztem, hogy valami jót csinálok.
Amikor elindította ezt a tánciskolát itt a szülei egykori hálószobájában, akkor tulajdonképpen mit tanított?
Mindent meg akartam ismerni, ami a tánccal összefüggésben van. És mint ahogy az előbb mondtam, a klasszikus balettet megismertem, de aztán ott megismerkedtem egy lányjal, aki a Becik Sárinak a növendéke volt, és ő mozgásművészetet tanított, és a mozgásművészet akkor egy üldözött műfaj volt, mert az polgári műfajnak volt elkönyvelve, és azt nem szabadott tanítani.
A mozdulatművészet és a táncművészet, vagy a balett között mi a különbség?
De a balett a színpadra készít elő azokat, akik az operában a magas táncművészetet 9 évig napi 2-3 órában gyakorolják, a Hattyúk Tavát, a Diótörőt, vagy bármelyik ilyen ismert balettet képesek előadni. Na most a mozgásművészet az amatőrök oktatására szolgál, akik, mint ahogy könyvet olvasnak, vagy nyelvet tanulnak, ugyanúgy a testi képzésükhez hozzátartozik ez, és ez a mozgás művészet, mondjuk a fizikai képzésnek egy formája, akinek ez jobban fekszik, mint a torna. Mert a klasszikus baletthez bizonyos adottságok kellenek, amit nem mindenkinek van meg, de ő szeret táncolni. És akkor én rájöttem, hogy ezt csak úgy tudom jól csinálni, hogyha különveszem azokat, akik tánccal szívesen foglalkoznak, meg szívesen mennének a színpadra, és érdekli őket a táncművészet, és egy külön csoportba azokat, akik csak már jól érzik ott magukat, és úgy érzik, hogy tánccal foglalkozni az hozzátartozik a kultúrához.
Milyen adottság kell ahhoz, hogy valaki jó táncos lehessen, vagy balettáncos lehessen?
Hát ahhoz, hogy jó balettáncos legyen, ha hosszú végtagjai vannak, hosszú lába, hosszú karja, nyaka, és a lábfeje alkalmas legyen a táncra, mert a spiccelés, ez csak egy olyan lábfej alkalmas, aminek magas rüsszje van, hajlékony és erős.
A családjától kapott egy gyönyörű fotóalbumot a 100. születésnapjára, amikor köszöntötték, és rengeteg olyan képet találunk benne, ami még abból az időszakból való, amikor itt a lakásában Igen. működött ez az iskola. Itt látom az egyik első osztályt. Vissza tudra emlékezni, hogy hányban indult el itt az oktatás a saját otthonunkban?
Ja, igen, hát ez 48, 1948-50.
Hát azok kemény évek voltak.
Meg is tiltották, hogy itt a lakáson tanítsak, és akkor alakult ki ez a Veselényi utcai iskola.
Ott lehetett egy helyet bérelni?
Nem, ez úgy volt, hogy akkor több fiatal pedagógust összetereltek egy intézménybe, hogy ugye az nem magánszektor, hanem akkor az közösségi oktatóhelyiség.
Magánszektor az nem lehetett akkoriban, nem lehetett. Ez azért volt fontos, vállalkozni nem volt szabad.
Még emlékszem is, hogy előírták, és minden hónapban eljöttek ellenőrizni, hogy a bevétel közös és egyenletes arányban kell elosztani. Függetlenül attól, hogy kinek mennyi órája van, egyenlőség van. Nem voltak könnyű évek, de túléltük.
Az a Veselényi utcai hely, ez tánciskola volt korábban is?
Nem, biliárdterem volt. Nem volt könnyű megteremteni, de azt megteremtettük, és aztán szerettünk oda járni. Nekem nagy örömem, hogyha bejön egy asszonyság, és akkor ő azt mondja, hogy ő ide játsz, és van neki egy unokája, és azt elhozna beiratni.
Helyszínt váltottunk, az egykori családi otthont, amiből később az első iskola lett, átcseréltük a Veselényi utcai táncstúdióra, és elkísért minket Vali néni egykori tanítványa, Ladnyánszky Márta. Gondolom, hogy jó régi járt erre.
Hát ez így van. Igazából én Vali nénihez a 80-as évek elején jártam. Azután, hogy befejeztem a tanulmányokat ebben a délutáni iskolarendszerben, csak kívülről láttam a stúdiót. És amikor a lányai felkerestek, hogy Vali néni 100 éves, és lehet őt köszönteni, ha akarom, akkor egyrészt ugye megdöbbentem. Másrészt,
hogy eltelt az idő?
Meg, hogy ő 100 évesen még mindig aktív, és kiderült, hogy épp egészséges, szellemileg, testileg, szerencsére olyan alkata van, adottságai, és meglátogathattam, és akkor persze följött ez a vágy is, hogy ismét megnézzem a táncstúdiót, amire úgy emlékeztem, hogy egy nagy terem, és tágas sok gyerek befér, és hát eljött az a pillanat, hogy meg is nézzem a stúdiót, ami nem nagyon sokat változott. Ez egy bérlemény, még mindig működik, Vali néni lánya ugyanúgy, ahogy korábban Vali néni osztja az időbeosztást egy másik tánctanárral, de a fő tánctanítási tevékenység már nem itt zajlik. És hát, hogyha így belépünk ebbe a térbe, azt lehet látni, hogy kicsit minden olyan régi. Egy dologban van nagy különbség, a tükör most már fenn van a falon, ami a táncteremben az én időmben még nem volt, és én ezt nagyon szerettem, mert mai fejemmel így már 52 évesen azt mondom, hogy nagyon sokat számított, hogy egy belső tartást, egy belső figyelmet alakítsak ki, és ne a tükör mondja meg nekem, hogy mibe kell rendeznem magam. Ez ma már ugye nem így van, két oldalon is tükör van a falon, de még ez a barna üveges elválasztó rész, ez még a régi, vagy a csillárok, a stukkok fenn a plafonon, és hát van egy kisebb öltöző rész, a zongora még mindig azon a helyen áll, ahol az én időmben állt, és van egy kifejezetten öltözőnek minősített kis hátsó tér, és nagyjából ennyi a táncstúdió.
Milyen érdekes, hogy a tükörről azt mondja, hogy nem hiányzott annak idején, és hogy az segített, hogy nincs. Én kívülállóként végig azt gondolom, hogy pedig onnan milyen jó visszacsatolás jön.
Sok olyan táncművésszel volt lehetőségem dolgozni, akik zseniális táncosok egyébként, de nagyon nehéz volt elszakadni a tükörtől. Tehát én szinte látom egy előadásban, amikor valaki tükörben készített egy előadást, mert a fej az nem a természetes útját követi a mozdulatnak, hanem egy beállított helyzetet, és ettől nagyon nehéz elszakadni. Vagy attól a visszaigazolástól, hogy tudjam, hogy biztosan úgy áll-e valami. Nagyon izgalmas számomra, hogy tudom, hogy mim hol van a térben, és ezt nem a tükör mondja meg, hanem az a belső koncentráció és a testemnek a tudása. És én ezt a szemléletmódot szeretem továbbadni az én tanítványaimnak, vagy az együttműködőimnek, akikkel dolgozom.
Minden évben előadásokat hoztak létre a gyerekekkel. Milyen előadások voltak?
Hát a gyerekekben is benne van, bár nem ismerték Ady Endrét, hogy szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak. Erre az előadásra hónapokig készültem, hogy ne csak az legyen, hogy kijön egy gyerek, és az anyukájának biztos fog tetszeni, hogy milyen helyes a kislánya, hanem hogy akkor egy ilyen összefüggő előadást csináltunk, hogy egyszer meséket táncosítottunk, egyszer különböző nemzetek táncaiból állítottam össze. Volt olyan, hogy a Tompa Mihály virágregéből csináltam egy táncos jelenetet, ahol minden gyerek más virágot alakított, és érdekes módon, akik most már nagymamák, nagyon jól emlékeznek arra, hogy nekik mi volt a szerepük. És akkor gondolom, hogy nem hiába jöttem a világra.
Kérdezzük meg Mártát is, ő hogy emlékszik a két előadásra, 1982 és 1984 a két évszám, amikor évvégi előadása volt. Mire emlékszik belőlük?
Vali néninél az is különleges volt, hogy két évente volt ilyen színpadi előadás, és az én élményem az az volt, hogy nagyon komolyan erre készülünk. Manapság ezt olyan nehéz elképzelni, amikor valószínűleg a szülők is elvárják az ilyen képzőintézményektől, de már a diákokban is az van, hogy minél hamarabb szerepeljenek, és ha még nincs kész valaki vagy valami, akkor is már színpadra kerül. Egyrészt megértem, de másrészt meg én nagyon örülök, hogy még egy kicsit klasszikusabb módon estem át ezen a képzésen, mert úgy érzem, hogy ez is azt az alapot adta meg, hogy ha készülök valamire, azt teljes komolysággal vegyem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mosolyogni közben, csak hogy odaadó figyelemmel legyek jelen. Az a helyzet, hogy konkrétan mozdulatokra nem emlékszem, és nekem nagyon fontos volt, hogy élő zongora kísérettel tudtunk dolgozni, és bár én jó magam, valahogy ez kimaradt kulturális neveltetésemből, hogy valamilyen hangszeren játszak, de ugye a szakmámból adódóan alkotóként, koreográfusként, zeneszerzőkkel is dolgozom. Egy picit nehézséget jelent, hogy hogy fogalmazzam meg az ő nyelvükön, hogy mit szeretnék elérni, de az, hogy van egyfajta muzikalitásom, vagy a fülem úgy élesen hallja a dolgokat a zenében is, holott nem vagyok szakértője, az szerintem szintén egy ilyen nagyon erős alap, amit itt a Veselényi utcai táncstúdióban sajátítottam el.
És volt ez annyira egyszerű iskolát csinálni akkor? Hát kellett egy hely, kellett egy zongorista, egy zongorával.
Persze nehéz volt megtalálni egy olyan zongoristát, aki érdekelt a tánc. Megtaláltam egy Babi nevezetű hölgyet, aki sajnos már meghalt, aki ő maga is gyerekkorában táncolt, és nagyon szerette a táncot, és értettük egymást. És ha azt mondtam, hogy na most ez légy szíves, még egyszer, de egy picit lassabb tempóban, még nem mindenki tudja, akkor ő ezt értette, hogy ez miért van. És 40 évig dolgoztunk együtt, úgyhogy ez jó, hogy erre ráterelted a szót, mert
Mártára,
illetve hát a Márta, szóval azért érezték magukat jól ott az iskolába a gyerekek, mert volt olyan, akit a zene vonzott oda, akkor volt olyan gyerek, akinek valamilyen más szempontból, hogy ez milyen érdekes lesz, hogy a vizsgán mit fogunk előadni, ezt inkább a színművészet érdekelte. Szóval mindenki talált magának valami olyasmit, amiért jól érezte magát, azért is szerettem csinálni, mert úgy éreztem, hogy van érzékem ahhoz, hogy mindenkinek adjak valamit.
Tehát akkor nem bánja, hogy pedagógus lett, hogy tanítással foglalkozott, de az életének azért biztosan volt egy olyan pontja, amikor például próbált felvételizni az operába, hogy az nem sikerült, akkor nem volt nagyon csalódott?
Nem sikerült, az úgy volt, hogy 45-ben, akinek akár csak a nagymamájában volt egy kis zsidóvér, azt neki futásból kirúgták az operából, azt is, aki már ott volt. Úgyhogy én nem is mehettem oda. És amikor a Nádasi mester azt mondta, hogy mikor ennek az időszaknak vége volt, hogy menjek el próbát táncolni, akkor el is mentem, és föl is vettek, de én éreztem, hogy csak kartáncosnak vesznek föl, és akikkel együtt jártam, azok már szólótáncosok voltak, és akkor azt gondoltam, hogy én azokkal szemben hátrányban leszek, és ezt nem akartam vállalni. Talán jól tettem, mert akkor, ha nem is kartáncos, de valamilyen közepes táncos lehettem volna, így pedig egy menő tánctanár voltam, aki több ezer gyereket tanított, és megszerette velük a táncot. Van köztük olyan is, aki érdemes művész, táncművész lett, Tóth Sándor. Ő volt a Pécsi Balettnek egy igen nevezetes tagja. Akkor azok, akik kortárs tánccal foglalkoznak, akik néptánccal foglalkoznak, próbáltam adni valamit azoknak, akik beiratkoznak.
férje ügyvédként dolgozott.
Igen, így van.
Tudtak együtt táncolni?
Társas táncot tudtunk táncolni. Ő nagyon sokra becsülte az én munkámat, én is sokra becsültem az ő munkáját, ezért tudtunk közel 50 évig boldogan élni. És hát néha viccelődtünk, hogy mikor én a vizsgaműsorokat összeállítottam, akkor ő akart nekem segíteni, és akkor mondtam, hát hogy, hát az ön segít abban, hogy tegyük ABC sorrendbe a gyerekek nevét. Mosolyogtam, mert nem ez volt a lényeg, az ABC sorrend, csak ő az ő jogász adottságaiból ezt futotta. Na hát ez csak ugye a vicc kedvéért mondom.
Az egyik lánya követi önt a pályán, a másik nem követi önt a pályán. Ez hogy alakult?
A nagyobbik lányom, ő alkatilag jó volt, és ő a balettintézetbe járt. De ő ott végzett 2 évet, de nem érezte ott jól magát, annál is inkább, hogy valahogy ő, amiben felnőtt ott nálam, azzal szemben ott az a vasfegyelem, és akkor én azt mondtam, hogy én akkor őt kiveszem a balettintézetből. Nagyon csodálkoztak rajta, mert akkor évente több ezer gyerek ment jelentkezni, és olyan még nem volt, hogy valaki önként elmenjen. De aztán akkor ő végül a művészi tornával a ritmikus gimnasztika kinőtt, azzal foglalkozott, és jelenleg is avval foglalkozik, és egy nagyon jó működő iskolája van művelődési házakban több kollégának a részvételével. Kisebbik lányom pedig úgy érezte, hogy neki nincsenek olyan kitűnő táncos adottságai, avval együtt is nagyon szerette ezt csinálni, és szerintem jól is csinálta. Ő aztán nyelvtanítással nagyon értékes munkát végez, de nagyon szereti a táncot, és szívesen csinálja.
A nyelvek szeretete, a nyelvtudás, az ön mindennapjaiban is jelen van a mai napig.
Igen.
Úgy tudom, hogy még most is olvas németül,
olvasok,
és ha talál olyan szót, amit nem ismer, azt még szótározza.
Igen, azért, mert akikkel így találkozom, azok mindig csodálkoznak, hogy én már 100 éves vagyok, és papírforma szerint nekem hűlni kellene, és ezt nem csinálom úgy, ahogy ők ezt várnák.
Tartsa meg ezt a jó szokását.
Na, és akkor azért azt gondolom, hogyha németül olvasok, akkor nem fogok butulni, és azon kívül minden nap reggel, mikor fölkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, hanem nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.
Idén 100 esztendős P.Ács Valinál jártunk a vendégségben, és a tánciskolájáról szólt mai műsorunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkhardt Rudolf nevében is, Bakanitát hallották.
hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!